nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest főváros önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, és az eddigi podcastok legfiatalabb vendége van itt velem a stúdióban, a 19 éves Keszthelyi Zsombor párbajtőrvívó, akinek a nevét mindinkább kezdik megismerni a sportkedvelők, hiszen a tavasszal bő egy hónapon belül előbb Újvidéken, Európa, majd Dubajban világbajnoki címet szerzett a junior korosztályban, ami önmagában is bravúros teljesítmény, hogy más nem mondjak, ebben a fegyvernemben Zsombort megelőzően Boszkó Gábor, a jelenlegi szövetségi kapitány tudott egyéni junior VB aranyat nyerni még 1996-ban, vagyis 26 évvel ezelőtt. Szóval, ha csak ezt néznénk, már akkor is lenne, miről beszélgetnünk, na de volt itt más látnivaló is, tekintettel arra, hogy Keszthelyi Zsombor az EB döntőben 14-12-es, a világbajnoki fináléban pedig 10-10-es állásnál, vagyis a létező legkiélezettebb szituációban jelezte a találatot már nekiítélő zsűrinek, hogy nem úgy van az, ez a tus bizony érvénytelen volt, és nem kéri. Hát biztosan egyetértenek velem a hallgatók, a mai sportvilágban, de mondhatom, hogy a mai világban meglehetősen rendhagyó az, amit attól a Keszthelyi Zsombortól láttunk, akit most szeretettel köszöntök.
Köszönöm szépen a meghívást.
És arra kérlek mindenek előtt, hogy mielőtt beszélnénk az EB-n meg a VB-n történtekről, meg fair play-ről, a sportban az emberi tényezők fontosságáról, egyáltalán arról, hogy milyen napjainkban egy fiatal élsportoló élete, mesélj egy kicsit magadról. Azt tudom, hogy Békés Csabán vívtál, aztán tavaly Budapestre költöztél az egyetemi tanulmányaid miatt, és ezért klubot is váltottál, jelenleg pedig a Budapesti Honvéd versenyzője vagy. Szóval hogy kezdődött ez az egész? Hogy kerültél annak idején éppen a vívóterembe?
Igen, hát Kecskeméten születtem, majd Gyulára költöztem a családommal, ott éltem igazából a középiskolai meg általános iskolai éveimet, és aztán általános iskola harmadik osztályába jött a sportváltásod, és én nagyon sokáig úsztam. És kicsit elegem lett abból, hogy minden nap vízbe megyek, és szárazföldi sportot szerettem volna választani. Többek között kipróbáltam a teniszt, de az nem igazán jött be, és a nővérem elkezdett vívni, Békés Csabán, és emiatt én is kipróbáltam, mert izgatott a dolog, és annyira bejött, hogy így szépen lassan elkezdtem komolyan is venni, és ilyen heti egy-két edzésről azért kezdtem növelni az edzésszámot, és akkor ilyen már versenyszerűen heti 5 edzéssel edzettem egészen 9 évig Békés Csabán, Galli Zsolt kezei alatt, és az iskola váltással párhuzamosan jönnie kellett egy szükségszerűen egy egyesület váltásnak is, és edzőváltással is ebből kifolyólag, és ugye most a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán hallgatok, ott vagyok most első éves, és a klubváltás ugye, ahogy mondtad, nyáron történt meg, és a Honvédba igazoltam Dancsázi Nagy Tamás felkeresésére, éltem a lehetőséggel, és azóta ott edzek, és Dancsázi Nagy Tamás az új edzőm.
Még két mondat erejéig térünk vissza a kezdetekhez. Ez engem mindig érdekel a vívással kapcsolatban, hogy hogyan lesz valakiből kardozó, hogyan lesz tőröző, hogyan lesz párbajtőröző. Milyen különleges képességek alapján lett éppen párbajtőröző?
Őszinte leszek, nálunk Békés Csabán a tör és a párbajtőr közül lehetett választani, de a tör oktatás az Békés Csabán nem, hogy is mondjam, fejlődött ki annyira, és nem is volt olyan komoly, hogy én azt versenyszerűen tudnám csinálni. Ezért egy választásom maradt, az pedig a párbajtőr. Nyilván, ha ezt Pesten kezdek el vívni, akkor más, mert ha megkérdeztem, mert ugye én ezt nem tapasztaltam vidéken, hogy itt hogy működik, hogy mi alapján döntik el, hogy egy gyerek hogy választ sportát, vagy egy fegyvernemet. És ez úgy történik, hogy a gyerek körülbelül egy éves szakaszban kipróbálja mind a hármat, vagy eldönti tetszés alapján, vagy pedig az edzők ajánlanak neki egyet, ami testalkatából kifolyólag, nyilván ezt megnézik a szülőket, stb. Testalkatából kifolyólag, melyik fegyvernem illene hozzá legjobban.
Hát azt gondolom kijelenthetjük, hogy a pályafutásod eddigi csúcsára most értél el az idén, tavasszal ezzel a junior európai, illetve világbajnoki győzelemmel, de korábban milyen eredményei voltak az utánpótlásban? Ez egy egyenes vonalú folyamat eredménye, ez a mostani sikersorozat?
Hát mivel ugye volt ez a pandémia, ezért ez az egyenes vonal, ha ezt mondhatjuk, megszakadt, és nem tudhatom, hogy mit tudtam volna elérni esetleg egy évvel ezelőtt, mert nekünk kimaradt 3 világversenyünk is. Viszont egyéniben soha nem volt kiugró eredményem, és ez mentális gondok miatt volt, ha ezt így kimondhatom hangosan. Egyébként kadettban Európa bajnoki ezüstérmesek lettünk csapatban, az volt addigi legjobb eredményem talán nemzetközi szinten, és utána egy Európa bajnoki negyedik hely, szintén csapatban, 2020-ban. Utána meg ugye kimaradt 3 világverseny, úgyhogy nem tudom, mire lettem volna képes, de erre az utolsó junior évemre valahogy így összejött minden egyéniben, és sajnos csapatban meg nem.
Na hát akkor kanyarodjunk egy kicsit vissza, vagy menjünk előre az időben, a már emlegetett Európa, illetve világbajnokságig. A vívás ugye a legkiszámíthatatlanabb sportágak egyike, amelyben a másodperc tört része alatt kell megfelelő döntéseket hozni. Ezt már említetted is, hogy eddig ezzel nem minden volt egészen rendben. A mentális tényezők meghatározó jelentőségűek. Ha valaki egy hónapon belül kétszer egy teljes mezőnyt, az egész nemzetközi elitet maga mögé utasítja, annak biztosan nem csak sportszakmai okai vannak. Te hogy látod, mivel tudtál mindkétszer a többiek fölé kerekedni?
Ami eddig nekem hiányzott, az nem... Ezt nehéz így kijelenteni, de nem szakmailag volt, mert nagyon jó alapokat kaptam Békés Csabán, Tamással, meg nagyon...
Tamás az új edző, igen.
Vele meg azért ezt tovább tudtuk szerintem fejleszteni, és még nyilván ez fejlesztés alatt van, tehát semmi nem tökéletes, de azért szerintem nem ezzel volt a gond, inkább azzal volt a gond, hogy talán az önbizalom nem volt meg eléggé, meg a hit ahhoz, hogy egy nagyobb eredményt, egy átütő eredményt el tudok érni, és a körülmények, ahogy jöttek itt a ősz során, itt Budapesten, megerősítettek önbizalomban, illetve az Európa-bajnokság előtt még továbbra sem gondoltam, hogy én ilyen eredményt érek el, a célok megvoltak, viszont ahogy aznap vívtam, és elértem azt az eredményt, a VB-re már sikerült egy olyan egészséges önbizalmat növelnem, ami talán a VB-ben segített. Tehát, hogy az Európa-bajnokságig még nem voltak ilyen nagy célok a szemem előtt, de az Európa-bajnokságra rácáfolt, és ezért tudtam talán a két versenyt ilyen jól végcsinálni.
Az Európa-bajnokság előtt egyetlen te voltál az első számú magyar junior párbajtörvívó?
A ranglista alapján nem. Szóval, ha
hányadik voltál?
Harmadik.
Úgy és a nemzetközi ranglistán, a világranglistán?
Világranglistán olyan 20-valahanyadik voltam, szóval nem nagyon voltam elő.
És akkor ezt... mondhatjuk azt, hogy ez egy nagy meglepetés volt ez a győzelem. Ha számodra nem is,
számomra,
a mezőny számára talán igen.
A mezőny számára talán az biztos meglepetés, hogy végül megnyertem az Európa-bajnokságot, meg aztán a világbajnokságot, meg pláne, de ismertük egymást ebben a mezőnyben, tehát azért nagyjából el tudtak helyezni valahova, csak
soha... Apróságok döntenek
itt, egy rosszul. Igen.
Melyik volt a nehezebb egyébként, így visszagondolva, az EB vagy a VB győzelem?
Én a világbajnokságot mondanám. Az Európa-bajnokság az könnyebben indult. Viszont ott is volt egy kis hullámvölgy, de azt követően már azért elég magabiztos voltam. Viszont a világbajnokság az meg nagyon nehezen indult, és nagyon nehéz ágat is kaptam az egyenes kieséses szakaszban. Rögtön az elején egy egyiptomival vívtam, aki olimpián 7. lett, világranglistán, felnőtt világranglistán, azt hiszem most 13. vagy 12. És ez azt jelenti, hogy ki van emelve a felnőtt világkupákon, tehát azért elég magasan rangsorolt vívóról van szó. Úgyhogy emiatt szerintem a világbajnokságon nekem nehezebb dolgom volt, és ez mentálisan is többet ki is vett belőlem a nap során, de azért az Európa-bajnokságot sem volt egyszerű megnyerni.
Hát nézzük akkor most a két döntőt, ugye előbb az Európa-bajnokit, amelyet a brit Alec Brooke-kal vívtál, és a 15 találatig tartó döntőben 14-12-re vezettél, amikor a bíró neked ítélte a következő tust, vagyis már ekkor aranyérmesnek tudhattad magad, vagyis hát csak tudhattad volna, mert te oda mentél hozzá, és azt mondtad, hogy...
Ez nem volt találat.
Hanem mi történt?
Hát gyakori egy, főleg, hogyha két különböző kezű vívó vív egymással, akkor gyakori a közelharcos jelenetek. És ilyenkor gyorsan történnek a dolgok, közel vagyunk egymáshoz, és simán megesett az, hogy magát szúrja meg az ember. Van, hogy ő se veszi észre, de azért gyakran ezt észre lehet venni, mert érzed, hogyha magadat találod el, és nem
meg az is előfordul, ugye erről már, amikor megbeszéltük az interjút, már egy kicsit beszélgettünk erről, hogy az is előfordul a dörzsöltebb versenyzők esetében, hogy hát direkt szúrják meg magukat, és így akarják eladni kvázi érvényes tusként ezt.
Igen, hát ez sajnos ilyen is előfordul. Szerencsére ellenem is még velem meg nem fordult még elő. De igen, ilyen helyzetekben azért elég nehéz úgy irányítani a fegyvert, hogy, hogy biztos ne magadat találd, hanem az ellenfelet, és abban a helyzetben én nyilván tudtam, hogy ez nem találat, és igazából nem szeretném ezt úgy különösebben megmagyarázni, ez zsigerből jött, hogy ezt bemondom, ezt a találatot, és számomra ez természetes, és jobb érzés egyébként úgy nyerni, hogyha nincs ilyen kétes találat, amit esetleg megítél, de hogyha a videó visszanézte volna a bíró, akkor biztos, hogy nem adja meg a találatot, mert egy, szerintem egyértelmű volt, hogy nem az ellenfelet találtam, hanem magamat.
Csak mondom, hogy nem fogod megúszni, én szeretném, hogyha erről egy kicsit azért még bővebben beszélnénk, már csak azért is, mert eltelt egy hónap, jött a dubai világbajnokság, ahol kisebb bogdácsolások után újból a döntőben találtad magad, szemben veled pedig egy egyiptomi, nem az, akit említettél, egy másik egyiptomi, egy Mohamed Yassin nevű, aki már 6-2-re is vezetett, de aztán 8-8-nál utolérted ő, 10-10-nél pedig, vagyis amikor még bármi megtörténhetett, megismétlődött az újvidéki jelenet. Egy közelharc után egy lámpás találatot, vagyis tisztatust mutatott az eredményjelző a javadra, amit a többször is a világ legjobb bírójának választott Moldáv Pagijev meg is ítélt neked. Te viszont azonnal jelezted újra, hogy nem az ellenfeledet, hanem magadat találtad el, így nem kéred a találatot. Hangsúlyozom, még egyszer egy világbajnoki döntőben, 10-10-es állásnál. Mire gondol ilyenkor az ember?
Na ez egy kicsit másabb volt, mint az Európa-bajnokságon, mert akkor az Európa-bajnokságon már arra gondoltam, hogy gyorsan megnyerem az asszót, legyen vége. Itt viszont inkább felháborodtam saját magamon, hogy nem tudtam egy ilyen helyzetből tust adni, és kicsit frusztráltan, idegesen jeleztem a bírónak, hogy nem volt találat, és nem nyilván azért, mert ez számomra természetes, hogy megmondom neki, hogy nem volt, tehát a saját magamat találtam el, de ez annyiban volt más, mint az Európa-bajnokságon, hogy itt inkább magamra voltam ideges, hogy könnyebb szituáció volt, mint az Európa-bajnokságon, és nem tudtam eltalálni, főleg 10-10-es állásnál. Talán ott még a reakciómon látszik is, hogy inkább nem azzal foglalkozok, hogy hú, most milyen sportszerű voltam, és bemondtam, hanem hogy nem hiszem el, hogy nem tudtam eltalálni.
De azért eszedbe se jut, hogy ez valami egészen különleges gesztus 10-10-nél?
Hát utólag azért eszembe jut, de ott a küzdelem hevében azért nem azon gondolkozok, hogy hú, ez most milyen jó fel volt tőlem. Több embertől hallottam is, hogy a 10-10-nél, amikor megszúrtam magamat és bemondtam a találatot, utána kezdtem el nagyon jól vívni, és akkor
jó, nyertem
meg. Egyébként nem, mert ez folyamatosan 6-2-től kezdve kezdtem el jól vívni. Elgondolkodható, hogy van esetleg olyan, aki ezt szándékosan csinálja, hogy jó, akkor most megszúrom magamat, bemondom, hogy sportszerűnek tűnjek, és akkor ezzel egy lélektani előnye van.
És akár egy vitatott a szituációban pedig még a bíró szimpátiáját is
hiányolni lehet. Van. Egyébként ez egy nagyon jó taktikai fogás, én ezen még nem gondolkodtam, de felhívtad erre a figyelmet, úgyhogy de nyilván ezzel nem szabad visszaélni.
Ha már párbajtőr vívás, meg Dancsházi Nagy Tamás, aki neked az edződ, meg Budapesti Honvéd, akkor hát a sportkedvelőnek azonnal beúlik a Riói Olimpia döntője, ugye Imre Gézának a 14-10-es vezetésről elvesztett, jól mondom, ugye 14-10-ről elvesztett, koreai rivális ellen elvesztett döntője. Ilyenkor például 14-12-es vezetésnél, ami az EB döntőben volt, vagy akár itt 10-10-nél, az ilyesmi nem ugrik be, hogy hát főleg a 14-12-nél, hogy ezt még simán el is lehet veszteni.
Én nagyon sajnálom, hogy ez megtörtént Rióban, viszont ez egy szerintem a későbbi generációnak egy nagyon jó példa arra, hogy a 14-es állásnál, ha vezet, akkor még arra az utolsó egy tusra
szedjük. Tehát Géza példájából ti tanultok.
Igen, sajnos igen, de ez egyébként többször voltam ilyen helyzetben, és ez a példa, ez szerintem nagyon sokszor segített abban, hogy akkor, ha egy kicsit is már elengedtem volna, és már a győzelmet magaminak éreztem volna, akkor még összeszedjem úgy utolsó tusra magamat, és akkor befejezem az asszot. Tehát szerintem ez hát nem jó példa, de segít nekünk.
Hasonlóra volt már példa? Tehát hasonló esetben volt már részed, amikor bemondtál tust ilyen kiélezett szituációkban, nagyobb versenyen? Vagy ez speciálisan a világban, aki döntőkre tartogatod?
Nem. Gyakran vannak ilyen szituációk, legtöbbször azért bemondjuk, de van, hogy tehát egy ritka, hogy egy ilyen helyzetben észreveszi a bíró, de ha jó szeme van, akkor észreveszi. Volt már ilyen, de most így specifikusan nem tudnék kiemelni egyet se, de ez általában egyébként gyakori, és szerintem nyugodtan mondhatom azt, hogy ezt a legtöbb vívó egyébként bemondja, és a legtöbb vívó ezt jelzi. Tehát, hogy nem nagyon szoktak ezzel ritkán van, hogy így próbálnak tus nyerni.
Hát épp ezt akarom kérdezni, hogy mennyire nevezhető általánosnak ez a fajta viselkedés, vagy téged valamiféle csodabogárnak tekintenek?
Nem, egyébként szerintem ez alapvetően általános, tehát mindenki erre törekszik, és mindenki a fair play szabályai szerint vív.
Na most ez tényleg így van, vagy csak udvarias vagy a kollégáiddal?
Hát a mező 80%-ánál biztosan így van. Vannak olyanok, akik azért eléggé próbálnak visszaélni a szabályokkal és a dolgokkal. Nem szeretnék megnevezni embereket, ez nemzetközi mezőnyre vonatkozik, nem a magyar mezőnyre, mert azért szerintem a magyar vívok erre azért meg vannak tanítva, hogy a fair play mindenek előtt. Most példaként tudnám mondani, hogy egy belgrádi világkupán az egyiptomi csapat vívott az amerikai csapattal. 1 perc 1 tus volt a döntőbe jutásért, és ugye nem volt videóbíró, mert hát sajnos ilyen volt a rendezés. És volt egy egyértelmű hasonló szituáció, hogy megszúrta saját magát az egyik vívó. Most nyilván szándékosan nem mondom ki, hogy melyik, mert ezt nem szeretném. És megszúrta magát, és a bíró megadta a találtot, ő meg csöndben levette a sisakját, és kezet fogott is, mint hogyha mi sem történt volna, megnyerték az asszót. És ugye ebben nem lett volna probléma, ha ezt nem vesz észre senki kívülről, és ha nem videózza le valaki telefonnal, és nem lassítjuk vissza. És sajnos ebből lett egyfajta kisebb botrány a vívó közösségben, mert ezt föl is töltötték Instagramra egy srác, aki csinál ilyen vívós videókat Instagramra, és ezt föltöltötte, és kiemelte külön mindenkinek fölhívta rá figyelmét, hogy ilyet nem szabad és nem illik csinálni. És ez érdekes, mert ez pont az Európa-bajnokság előtt volt. Nyilván ez egy kicsit a fejemben is volt, de attól függetlenül azért az elég csúnya volt. Szóval van rá példa, de azért a legtöbb esetben azért ezt próbálják a vívók elkerülni.
Játszunk egy kicsit a gondolattal, hogy mi lenne, ha te focista lennél. És mondjuk a javadra, illetve a csapatotok javára megítél a bíró egy 11-est, de te tudod, hogy a védőnek a lába nem ért el téged, és te csak megbotlottál egy fűszába, és elestél. És te jeleznéd, hogy ez nem volt büntető?
Jó, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert itt a csapat múlik rajta, itt nem egyéni dolog van. Nem tudom. Szerintem egyébként nem mondanék semmit, hanem a bíróra hagynám a döntést. Nyilván
mert szerintem... Mert erre még én nem láttam példát, hogy
igen,
egy focista
ez így van, ez így van, ezért nehéz kérdés, hogy szerintem
mondta, vonja vissza a büntetőt.
Általában a csapat érdekeket helyezik előre a focisták, és nem az egyén érdeket, hogy jó, most akkor nagyon jó fej volt, hogy megmondta a bírónak, hogy amúgy nem történt semmi. Nyilván biztos itt is van kivételes eset, de hát nem tudom, ez egy nagyon nehéz döntés.
Visszaemlékszel-e arra, hogy a kintiek, mondjuk Dubajban, ezután a világbajnoki győzelem után, ilyen körülmények között megnyert világbajnoki győzelem után, mit mondtak? Tehát Dancsázi Nagy Tamás, meg ott volt a korábbi edződ, Galli Zsolt is, akit egyébként nagyon, szintén nagyon rokon szenvesen oda hívtál magad mellé, és volt egy közös fotó a két edződdel. Ők mit mondtak erre a cselekedetedre?
Ez a cselekedet, ez nem a világbajnokságon lett kiemelve, mert az már úgymond természetessé vált addigra, hanem inkább az Európa-bajnokságon.
Hát
igen. Hát az Európa, azért tudom ezt mondani, mert az Európa-bajnokság után mondtak ezzel kapcsolatban nekem dolgokat, és a Tamás mondta, az Dancsázi Nagy Tamás mondta, hogy nagyon örül a győzelmemnek, de annak jobban örül, hogy ember tudtam maradni a páston, és Zsolti bácsi meg nem győzte hangsúlyozni, hogy mennyire büszke rám, hogy egy ilyen vívót nevelt ki, aki amellett, hogy még ügyes is és eredményt ért el, még ilyen sportszerű, tehát akkor annak nagyobb visszhangja volt talán az Európa-bajnokságon, mármint az edzőim részéről. Itt a világbajnokságon nyilván ez már kicsit természetesebben volt kezelve, de nyilván erre meg már mit tud mondani az ember, hogyha ugyanezt megcsináltam, hogy megint csak milyen sportszerű voltál és büszke rám, tehát igazából ennyi.
Abban, hogy ez így történhetett, mekkora része van a környezetednek? Az edzőidnek, a családnak, egyáltalán te csak a páston vagy ilyen, vagy az életben is?
A nevetetésemből adódóan szerintem amiatt voltam ilyen sportszerű. És egyébként nyilván amellett, hogy én így ezt természetesnek gondolom, és ezt nem érzékelem, hogy ez amiatt van, mert így neveltek a szüleim, meg nyilván a Zsolti bácsi is, az edzőm is, meg a Honvédba is már igazából szerintem ez sportolója válogatja, hogy ez hogy alakul ki benne az évek során kiskorától kezdve, és bennem kiskoromtól kezdve mindig is nagy volt az igazságérzet, és ezért mindig törekedtem arra, hogy én mindenféleképpen igazságosan járjak el, és ha meg velem szemben igazságtalanság történt, azt meg nem bírtam elviselni. Valószínűleg ebből adódik, hogy ezt láttam otthon, és ezt már nem tudtam fölidézni, hogy volt-e ez hasonló helyzet, hogy ezt így külön kiemelték volna, hogy neked sportszerűnek kell. Ez számomra természetes volt mindig is, szóval szerintem ez kicsit, mintha belém lenne kódolva. Talán így tudnám mondani.
Akkor ezen a témán ugorva, és még egyszer természetesen nagy a gratuláció érte, és elismerés. Már említettük, hogy tavaly az egyetem miatt Budapestre küldöztél, méghozzá Pázmány jogász hallgatója lettél, és hát értelemszerűen klubot is váltottál, a Békéscsabai Egyesület után most a budapesti honvéd versenyzője vagy. Igen. Mit jelentett az életedben ez a váltás? Mennyire volt könnyű, vagy éppen nehéz megszokni a budapesti létet?
az első hónapokban nagyon nehéz volt, amiatt, mert ugyan a nővérem itt van Budapesten, mégis egy kicsit azért idegen volt az egész, meg kicsit egyedül éreztem magamat, ami nyilván szerintem természetes egy 18-19 éves fiatal számára. A klubváltás az szerintem elég zökkenőmentes volt, az előző klubommal és az előző edzőmmel is nagyon szépen váltunk el, és az új klub meg az új edzőm és az új közösség az meg nagyon szeretetesen befogadott. És nagyon könnyen beilleszkedtem, bár én azért úgy gondolom, hogy egész könnyen be tudok illeszkedni egy új társaságba, de ezt külön kiemelném, hogy azért itt a Honvédban még könnyebben ment. Úgyhogy a sport részéről ez a váltás, ez szerintem elég zökkenőmentes és sima volt és könnyű. A sulinál azért, hát nekem az volt, ami nehezebb volt, hogy a középiskolás éveim utolsó szakaszában a Covid eléggé befolyásolta az iskolai programokat, legyen ez ballagás, szalagavató, tehát ilyenek nekem sajnos nem adattak meg, mert a pandémia ezt nem engedte, úgyhogy ilyen szempontból nagyon sajnáltam, hogy így kellett ott hagynom a szeretett középiskolámat, de azért a suliban is, a mostani suliban is nagyon, nagyon jól áll vagyok, bár keveset tudok csak a sport miatt bejárni, de azért igyekszem. A közösség, hát az talán kevésbé alakult úgy ki, mert nem látom annyira a szaktársaimat, de azért van egy baráti társaság, amiben benne vagyok, úgyhogy azért azzal sincsen gondok. Nyilván az elején az is lassabban indult, nehezebben, mint a sport része, de azért az is rendbe jött.
Mondtad, hogy a sportban könnyen ment a beilleszkedés, sokat segítettek a sporttársak itt Budapesten, de hát egy fiatalember egyébként meg feltétlenül könnyebben elcsábul, vagy elcsábulhat Budapesten, a fővárosban, mint egy vidéki városban. Neked ez ígyben mik a tapasztalatai? Nehezebb itt fiatal felnőttként élsportolónak lenni, és mondjuk nemet mondani olyasmikre, amik elvonhatják a figyelmet a sporttól, mint mondjuk Békés Csabán volt?
Hát nyilván több az inger, az biztos. Viszont ami miatt ez engem nem befolyásol, az, hogy a Honvéd egy nagyon profi környezetet tudott biztosítani az edzések során. Tehát kondi edzőkhöz tudok járni, gyógytornászhoz, van egy ilyen külön egészségügyi központja, egy kisebb egészségügyi központja a Honvédnak, azért a vívóterem is azért elég nyilván korszerű, mert most építették, tehát azért ezek az adottságok, meg az, hogy edzhettem a felnőtt válogatottal, azért ezek segítettek abban, hogy ne legyek buta és dobjam el ezeket a lehetőségeket, hanem csináljam rendesen, és nyilván nem mondom azt, hogy nem voltam egy buliba se ősszel sem, mert ez nem igaz, vagy nem csináltam olyan dolgokat, amiket a fiatalok csinálnak, csak nyilván azért a sport miatt kevesebbet, és szerencsére ez a sok inger, ez nem befolyásolt.
Akkor nézzük is meg, hogy hogyan néz ki egy fiatal élsportoló élete Budapesten, aki ráadásul egyetemre is jár, nem is akármilyen szakra. Hát tényleg arra utalnak, hogy te kiválóan összetudod egyeztetni a kettőt, mint a tanulást meg a sportot, vagy ez nem egészen így van, fölhúztad a szemöldöködet?
Hát, de egyébként így lenne, csak azért az első fél év az nekem könnyebb volt, mert félig online volt a vizsgaidőszak. Ugyanakkor nyilván a szóbeli vizsgák azok ugyanolyanok, mint egy mondjuk egy személyes jelenléti oktatásban, de azért az írásbeli vizsgák egy fokkal könnyebbek.
Úgyhogy római jog az mostanában esedékes?
Az mostanában. Igen, a római jog 2, az pont most lesz ebben a fél évben, úgyhogy azt nem igazán várom.
Az ideális egy ilyen sport mellett.
Persze, hát ez a legkönnyebb tantárgy. Úgyhogy nem, egyébként az első fél év az ilyen szempontból simán ment, és a második fél év ugye az most biztos, hogy jelenlétben lesz. Nem tudom, hogy mit várjak. Nyilván eddig nem nagyon sikerült a tanulást és a sportot összeegyeztetni, mert most vagyok túl a világversenyeken és a kemény felkészülésen. És megmondom őszintén, azért ilyen sikeres versenyek után nehezen száll le a földre az ember, ha így lehet mondani. Nehezen állok vissza a hétköznapokba. Úgyhogy ezen kell majd erőt venni magamon, és ezen kell dolgoznom, hogy azért ezt ne engedjem el, ezt az iskolát. Azért hajlamos vagyok az ilyenekre is tanulás terén, hogy ezt így a szorgalom az néha hiányzik, de nem mondom, hogy lehetetlen.
Ez mit jelent ez a EB meg VB győzelem utáni szárnyalás, vagy a földtől való ereszkedés, hogy sokan keresnek, egészen más dimenziókba került a népszerűséget, sokan veregetik a hátadat, sokan megismernek, vagy mivel jár ez?
Hát azért azt nem mondanám, hogy sokan megismernek, és a népszerűségem más dimenzióba
került.
Mert még
csak
junior világbajnok vagyok, igen. Viszont azért ez az eredmény nyilván a vívó közösségbe, ezért egy elismert eredménynek számított, úgyhogy ilyen szempontból ott azért sok váveregetést kaptam, és ezt a, hogy a vissza kéne szállni a földre, ezt úgy nem úgy értettem, hanem inkább úgy értettem, hogy most már foglalkozni kéne az iskolával is, és nem csak azzal, hogy csak vívás, hanem vissza kell esni a real life-ba.
Ja, lassanként elmúlnak a gyermekéveid, amit az is igazol, hogy az idén kinősz, vagy kinőttél az utánpótlás korból, és az ősztől már kizárólag a felnőtt mezőnyben szerepelhetsz. Melyek a rövidebb és a hosszabb távú céljaid? Hát, hogy kellőképpen sugalmazó legyen ez a kérdés, a párizsi olimpiáig például már csak 2 esztendő van hátra.
Ezen nagyon sokat gondolkodtam, miután befejeztem a világbajnokságot. Nyilván az amellett, hogy azzal is foglalkoztam, hogy sikerült megnyerni. Nem tudom, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert elég stabil csapatnak tűnik az, ami most van a felnőttek között.
Tehát nehéz beverekedni magadat, tudod?
Hát ezért ez egy nem egyszerű dolog, igen. Viszont én hiszek abban, hogy ez alatt a fél év alatt sikerült annyit fejlődnöm, hogy a saját korosztályom egyik első számú vívójává váljak, és úgy gondolom, hogy ezt a munkát nem hagyom abba, és most megfogom ezt, és csinálom tovább ugyanilyen eltökéltséggel, akkor szerintem, ha nem is a jövő évben, de azért 2024-re, vagy 2023 végére, az a 2023-24-es szezonra akár oda is érhetek, és én ezt egy reális, ugyanakkor azért nehéz célként tűzem ki magamnak. Nyilván nem számítok csodára, de azért mindent meg fog tenni azért, hogy a 2024-es olimpiára, ha ki tudunk jutni csapatban, akkor a csapattagja legyek.
A motiváció éppen van előtted, mert nem csak a válogatottban, a csapatban, hanem a Budapesti Honvédban, az egyesületedben is ott vív veled együtt Siklósi Gergely, ugye, aki a legutóbbi tokiói olimpián fantasztikus eredményt elérve, és ha nem akármilyen meglepetésre a második lett, és akinek egyébként pályafutását már utánpótláskortól kezdve végigkísérhetük, bár egyéni junior világbajnoki címet még ő sem szerzett.
Ez igen, ez így van.
Na hát én természetesen azt kívánom neked, hogy sikerüljön megvalósítanod minden tervedet, álmodat, és persze azt, hogy maradj meg annak a 19 éves srácnak, aki a VB döntőben képes volt 10-10-nél önmaga ellen döntést hozni, mert hogy ez diktálta a becsülete.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, önök Budapest Sportos podcastját hallották Keszthelyi Zsomborral és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.